Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Nézőpont Intézet rendezvényén. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteniük, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A út nem erre a célhoz hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Magyarország és Szlovénia újabb 1-1 millió eurót biztosít a határmenti területek fejlesztésére, ami tovább erősíti a nemzeti közösségeinket identitásunk megőrzésében, ez pedig a két országot is erősíti, között a külgazdaság és külügyminiszter Nova Goricában. Szijjártó Péter Matej Arkon szlovén miniszterelnök helyettessel, valamint Alekszander Jevsek regionális fejlesztésért felelős miniszterrel tárgyalt, majd hangsúlyozta, Magyarország és Szlovénia számos ponton kötődik egymáshoz. Kiemelte, hogy a két ország hozzájárul egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is, aminek része, hogy hazánk biztosítja Szlovénia légtérvédelmét, valamint, hogy nemrég összekötötték a villamos energiaellátási hálózatainkat. Megjelent az erősödő Kárpát-medence program 2026-ra szóló felhívása, amelyre csütörtöktől lehet jelentkezni, ismertette a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Nacsa Lőrinc elmondta, a kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjaik, rendezvényeik megvalósítását szeretné ösztönözni. A keretösszeg 1,5 milliárd forint, 500 ezertől 2 millió forintra lehet kérelmet benyújtani december 4-ig, kizárólag elektronikus úton. 105 általános iskola és középiskola bővülhet mászófallal ebben a tanévben, az első már el is készült, közölt az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz szólt arról, a középiskolás fiatalok rengeteg időt töltenek mobiltelefonnal képernyő előtt, rossz a fizikai állapotuk, de a mászás egy olyan sport, amely minden izomcsoportot fejleszt. Végül az időjárásról. Holnap az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok, kisebb körzetekben kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a társszékes egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Most már 3,5 évtizedes hagyomány, azt hiszem, hogy halottak napja minden szentek táján. Összegyűlnek az egyházi iskolák öreg diákjai, és rekviemet tartanak elhunyt tanáraikért. Hegedűs Kolos és Korzenszky Richárd kezdeményezte ezt a sorozatot, és az idei requiem a Margit körúti Ferences templomban lesz november 15-én 16 órakor. A fő celebráns pedig Farkas István, piarista, szerzetes, lupuszatya. Ő a beszélgető társam. Nagyon sok embert ismerek, akinek van beceneve. De olyat nem is jut eszembe, aki még a otthon a csengőjére is kirakja az árójelben a becenevét, Farkas atya, Lupusz atya. Hozzád nőtt ez a név, azt hiszem nagyon, és nincs ellenedre, hogyha a Lupusz atyáznak.
Nagyon megtisztelő, mert diákjaimtól kaptam. Akik 1980-ban érettségiztek a budapesti piaristáknál, a legelső olyan osztályom volt, noha nem voltam osztályfőnökük, hogy 4 évig matek és fizika tanár. Elviselhetetlen. És nagyon szigorú voltam hozzájuk, és merem mondani most már 76 évesen, azért örültem a beszenévnek, mert a szigor mögött meglátták a szeretetet. Annak van beszeneve, akit szeretnek. És most ez nem elfogultság, hanem ezt most is élvezem itt Makkos Márián, sokan járnak ide hozzám. Tehát néha telefonban mondom, hogy Farkas István vagyok, a vonal végén néma csönd. A Lupusz atya. Hát miért nem azt mondtad? Tehát ezt köszönöm szépen, igen, a megkisztelt.
No, hát az egyházban a gubujói farkas a legismertebb farkas, te a másik ismert farkas vagy, Lupusz vagy, és hát említetted, hogy Makkos Márián vagy, Makkos Márián beszélgetünk, ez a szép kis ketyhe itt a budai domboldalon, Budapesthez tartozik talán közigazgatásilag, de budakeszi plébániának és a Fehérvári Egyházmegyének a része, és te szerzetes vagy, de remeteként élsz itt. Nagyon saját szóval választás, vagy számüzetés?
Saját választás, sőt, saját kérés. Nagyon kiváló tartományfőnökem van Zsódi Viktor, és amikor Veres András püspök úr engem nyugdíjazott a Győri Egyházmegyében, akkor fölmerült, hogy hová kerüljek, és a budapesti piarista rendházhoz tartozom, de ilyen külszolgálatban vagyok. És ennek a hátterében az van, hogy ahonnan származom, az a család is, a piarista rend is, és ennek nyomában én is Nagy Mária tisztelő vagyok.
És hát ez a ketyhe így legalább nem gazdátlan, ősi, fogolykiváltó és szervita hagyományok vannak, azt hiszem itt, és most a piarista atya gondozza ezt az örökséget, egy nagyon bájos kegyhely, de hát, hogyha nincs pap, nincs rendszeres lelkipásztori ellátás, akkor bizony nem tölti be úgy a feladatát egy kegyhely, ahogy most betölti általad. Láttam a naptáradat, úgy tele van gyónókkal, hogy az csak na.
Kedves Csongor, engedj meg egy rövid kis eszmefuttatást. Mi a köze a fogolykiváltóknak a tanítórendhez, a piarista rendhez? Latinul az edukáció, az kivezetés. A szellemi sötétségből, tehát fogolykiváltás, ez a tudás. Az érzelmi szegénységből, nullaságból a művészet. A bűn rabságából, ahogy ezt nagyon jól tudjuk, szintén a gyónás, az egyházi élet. Tehát nem érzem magamat távolinak, hanem az edukáció volt 48 évig a feladatom, tehát hasonló kivezetés, csak most egy más területen ugyanezt végzem.
Nem érzed magad nagyon egyedül? Hát azért nem mindig nyitják rád az ajtót, és hát itt napnyugta után a vaddisznók vesznek körül, mondjuk van kerítés.
Engedd meg, hogy fölidézzem az idekerülésemnek egy apró kis részletét. Aranyosan a tartomány főnököm megkérdezte, hogy súlyos szívbeteg vagyok, hogy mi lesz, hogyha rosszul leszel. Mondtam, Mária, vigyázz rám, hogy ne legyek rosszul.
Tehát nem vagy egyedül.
Nem, köszönöm szépen, a kicsit hosszabban ugyanezt mondtam. Na. Nem vagyok, abszolút nem vagyok egyedül.
Mondd el, hogy lehet itt rád találni, illetve a templom miserend. Úgy látom, minden este 6 órakor van szent misétek itt hétköznap.
Nagyon szépen köszönöm. Idekerülésem napja az elmúlt évben augusztus 3-a volt. És azóta minden este, minden hétköznap este, amikor csak nem külszolgálaton vagyok, ilyen is van, 5:30-tól szentségimádás, 6-tól gyóntatással, tehát néma csöndes szentségimádás alatt a gyóntatok, és 6 órától szent mise. És ezt remélem, hogy amíg csak élek, meg tudom tartani. Örülök, hogy reneszánsza van a szentségimádásnak, és nagyon-nagyon megritkult a gyónási lehetőség, tehát ezeket tűztem ki célul, és tehát 11:30-kor van itt a szentmise, ezt megtartottam.
A vasárnapi.
A vasárnapi, köszönöm, a vasárnapi, hogy ti is a hegyen át érkeztetek, tehát sok kiránduló is jön ide, de van egy törzsgárda Makkos Máriáról, Budakesziről, tehát így lehet elérni, és mindenütt közlöm az elérhetőségemet, ami nem telefon, hanem SMS.
És aztán visszahívod, igen, az illetőt, igen, amikor, igen, alkalmas, igen, az idő számodra, természetes.
Miatt nem tudnék akár most veled beszélgetni.
Igen, mindig belezavarnak. Mindig belezavarnak.
Nagy szabadság ez így.
Hát gondolom, mi úgy jöttünk, hogy fölbuszoztunk a Normafához, és onnan gyalogoltunk le.
Gyönyörű.
Azt hittem hosszabb, de egy szűk fél óra alatt legyalogoltunk. Hát visszafelé lehet, hogy hosszabb lesz 5 perccel.
20 évesek
meg. Igen, hát én is majdnem, még nem vagyok 20 éves egészen. Requiemet te tartod. Hogyan gondolsz vissza egykori tanáraidra? Piarista diák voltál te is, öreg diákja vagy. A 8 kónista évszedekben is numerus clausussal, de működő egyháziskolának, amelynek az öröksége, hozadéka, ajándéka a magyar társadalom számára nagyon nagy. És ilyenkor, amikor összegyűlnek az öreg diákok, nyilván hálát adnak azért, amit kaptak. Te mit kaptál, és kitől?
Mindig számolgatni szoktam. Már nyugdíjas vagyok, de matek tanár. A kecskeméti 4 diák évem, 1963-tól 67-ig, életemnek mindössze 5%-a. És hála Istennek életemet determinálta. Tehát eleve azok az évek, 14-18 éves korosztály, nyilván gondolom hasonlók az emlékeid neked is, másrészt a kollégium. Tehát abban a nagyon sötét korszakban, tehát 63-67, még 1976-ban is volt börtönben pap.
77-ben ment Kádár János 6. Pálhoz, és dicsekedett, hogy minden rendben az egyhely és az állam között, és akkor 6. Pál mondta, hogy Lénárd Ödön börtönben van még. A Tabi Ödön már nem volt, a Lénárd Ödön volt az utolsó.
Köszönöm a pontosítást.
És akkor Kádár azt mondta, nem lehet, aztán telefonáltatott haza, és másnap kiengedték a Lénárd Ödön, de Lénárd Ödön nem akart kijönni állítólag a börtönből, azt mondták, hogy ő nem amnestiát kér, hanem
nagyon jó barát.
Semmisítsék meg.
Atyai barátom volt ő. Örülök, hogy emlegetted. Na most visszatérve, tehát ez a 4 év, ahogy mondom, mindössze 5% az életemnek. Nagyon jó katolikus családból származom, utána
Sűsápról, Váci egyházmegye.
Köszönöm szépen, örülök a szülőfalumnak, nagyon mélyen Máriát tisztelő vallásos falu. Kis boldogasszonynak van szentelve, itt meg egy fogolykiváltó boldogasszony van. Tehát életemnek eleje és vége így harmonizál ezzel a gyönyörű kegyhellyel. Sokszor végzek gondolatkísérletet, hogy mi az, ami a legmarkánsabban megmaradt bennem a diákkoromból. Fura lesz, amit elmondok, 320 fiú, mi fiúiskola volt. Vasárnap 8 órakor felsorakozik a tornaudvaron, és indulunk a misére. És az a belső elcsöndesedésből származó csönd, nem a drill, tehát úgy gondolom, hogy minden egyháziskola, most a maiak is, ezt a befele figyelést apróságnak tűnik, de gyönyörű Szent Gyónásunk, személyesen gyónó emlékeim vannak, szentmisék, lelki gyakorlatok, de ami legmarkásabb, hogy legyen bennünk egy várakozás, és az, hogy 320 fiú hallgat. Hát ezt ma nehezebb elérni, már bocsánat az iróniáért. És ez, hogy ilyennek neveltek, hogy odafigyelni, várakozni, nyitottnak lenni, és nem azért, mert drill van, hanem, hogy el tudták ezt érni velünk. Mi se voltunk különbek, mint bármely kamasz fiúk. És egy emlékemet még szabad Veszprémi Tibort emlegetném, 1999 nyarán halt meg, nagyon szeretett fizikatanárom volt, később rendtársam, lelkiatyám. Indultam evezős túrára a Körösökre, és tudtam, hogy mire hazaérek, már meg fog halni. Sejtettem, bocsánat. Meglátogattam, ajándékozott nekem egy gyönyörű piarista stólát, Így indultam el túrára, visszatérvén ki volt téve már a gyászlobogó, és azt mondta, hogy úgy temessetek, hogy az altemplomban az udvarról a diákok zsivaját halljon.
Istenem, de szép.
Tehát ez örökség.
Hát igen, igen. Tehát aki az egész életét oda tudja ajándékozni annak az ügynek, ami rábízatott, az az igazi piarista tanár ilyen.
Sok példát idézhetnék, de legszebb ez markolt belém, hogy örök fogadalommal köteleztük el magunkat, nyilván a Tibi bácsi is, én is a ifjúság nevelésére, és ez a halálon túl is visz bennünket Isten szín előtt is.
Érettségi után evidens volt neked már, hogy piarista szeretnél lenni, vagy ez később jött? Vagy már hamarabb?
Igaz, amit mondott, nehéz elhinni. Amikor az életem megfogant, édesanyám felajánlott Istennek, hogyha ő is úgy gondolja, legyek pap.
Hányan vagytok testvérek, és te hányadik vagy a sorból?
Első vagyok, és két öcsém van. És édesanyám nem csak szent életű volt, hanem 28 évig tartotta titokban ezt a kérését. Szentelésemet követőnak mondta el. Ugye 27 éves koromban szenteltek, plusz a 9 hónap, mind a ketten sírtunk. Tehát így indult az életem, és már olyan, amikor kérdezgettem 7.-8. koromban, hogy édesanyám, édesapám, mit szólnátok hozzá, elmennék papnak, látom édesanyám póker arcát, te tudod, fiam. Tehát átszázta, hogy ne befolyásoljon. Igazi anyai szeretet. Mindent megtesz az emberért, és szabadnak hagyja. Tehát mondom, örök modell, vagy hát inkább
szerintem. Nagyon érdekes ez. Ismerted-e te a bábozó vízvári piaristát, vagy
atyai nem? Barátom volt, hívtam Kecskemétre is előadni őt később ilyen pedagógusokhoz, példaképen szintén.
Azért hoztam őt föl, mert ott is az édesanyának komoly szerepe volt az ő hivatás választásában, de egész más előjellel, ahogy olvastam egy kis életrajzát, volt a Vigadóban egy kiállítás, ahol a bábozókról, és hát azt írta le ott röviden a magáról a vízvári, hogy a Gladferder püspök a 20-as években, vagy 30-as évek elején, nem tudom mikor, a szegedi dómban a rendszeresen misére járó hölgyet egyszer megszólította, kérdezte, hogy hány gyereke van, mondta, hogy 3, és lesz-e közülük pap, és hát ez nem tudott eszébe a mamának, de a Gladferder miatt megfogadta azt, hogy az egyik fiából pap lesz.
Jaj,
és akkor mondta a fiúnak, hogy hát te piarista pap legyél, vagy pap legyél.
De jó.
És akkor leírja vízvári, hogy úgy hozzádőtt ehhez. Tehát nem csak az, tehát hogy ilyen is van, hogy szóval olyan érdekesek az utak, csak arra mondom. Igen, tehát és közben megjött a hivatása, meg a felelősségérzete, és egy boldog emberként apostrofálta magát öregkorában is, hogy ezen
ez,
a pályán.
Igaz,
szóval, hogy ilyenek is vannak.
Hogyne,
nagyon érdekes szépen, volt.
Mind a két út jó.
Érettség után rögtön mentél.
Természetesen 67-ben beléptem a rendbe. Nálunk a képzés érettségitől papszentelésig 9 év. Azt szenteli piaristává, aki szerez 2 diplomát. Teológia természetesen, és még egy profán szak, vagy pedig, ha teológiából doktorál valaki, az kiváltja a profán diplomát. Tehát elég kemény, jogosan kemény követelmények vannak, és tehát 67-ben léptem be a rendbe, 76. május 1-én jövőre aranymisém lesz, ha megérem.
Katonaságot megúsztad, vagy?
Nem. Csodálatos katonaságom volt. Csodálatos. Őszintén mondom.
Hol? Baján, vagy lentiben?
Az Úristen kegyes volt hozzám, hogy második lépcsős voltam Hódmezővásárhelyen. Uh-huh. És hát tudjuk pontosan Magyarországról, hogy a szovjet megszállók miatt a magyar néphadsereg ütőképessége 0 volt. Tehát főleg a második lépcsőben. Most nem akarom ezt ecsetelni, fölösleges és érthető, és rengeteget beszélgettem kortársaimmal az ezredben. Azzal kezdtem, hogy piarista kispap vagyok, és akkor már a téma gördült előre, és addig, most jó értsed, olyan burokban nőttem fel, hogy 70-71-ben voltam katona. Tehát katolikus család, katolikus iskola, 3 év teológia, és a fiataloknak az istenészsége meghatározta, mondjuk a Kecskemét 4 évet már mondtam, hogy fogalmazzam, a gondolkodó emberben egyúttal ott van az Isten keresés. éjszakákat átbeszélgettünk, és őszintén nyitottan, hogy mondjam, most nem akarok sztorizni, legszebb emlékeim közé tartozik az a 11 hónap és egy nap.
Tehát akkor előfelvételisként vittek el téged.
Igen, pontosan. Mm-hmm.
Tehát akkor nem katonák között voltál, vagy nem kispapok között voltál katona, hanem mint egyetemista mentél, mint fölvett egyetemista mentél 11 hónapra elő. Hogy mondják ezt?
Hogy előfelvettként katona, és nagyon jó a különböztetésed, mert a másik az egy keményebb volt. Tehát a börtönbüntetettekkel voltak együtt.
Igen, nagyatádon meg.
Nagyatádon, pontosan.
Igen.
Uh-huh. Tehát mondom, hogy én operett katonaságot futtattam, majdnem tábori lelkészi szinten beszélgettem a fiatalokkal, tehát jó volt.
Vége van a katonaságnak, a teológiát majdnem elvégzett, vagy elvégzett, és utána mentél a természettudományi karra, a matematika-fizika szakra? Vagy párhuzamosan?
Párhuzamosan, tehát ahogy említettem, 70-ben vettek föl, és a katonaság csúszása miatt 71-től 76-ig végeztem el, és a 67-től kezdődő teológia, egy év hiánnyal, az tartott 76-ig. Úgy volt elosztva személyes órarenddel, hogy tudjam végezni a matekfizikát is, és én egészen személyre szabott. A szapiencia lett az örököse a kalazantinumnak, nálunk így hívták a teológiai főiskolát, rendalapítónk
nevezve.
Ez a fontos története a képzésemnek.
Bencések nálatok laktak, akik egyetemre jártak, még a piarista rendházba, tehát voltak kortársaid a bencések között, akikkel együtt jártál a TTK-ra, vagy a...
Ez a csodálatos szimbiózis az én időm előtt volt még. Tehát 67 előtt hallatlan jó barátságok születtek. Úgy értem, hogy egy épületben lakván a bencés és piarista papnövendékek, és ugyanakkor ez a kis létszám, ugye hát a megengedett négy tanítórend, hallatlan, hát nem élvezhettem már ezt a szimbiózist, de nagyon sok, nagyon közeli barátom van a kortársaim közül is, későbbiek közül is, a bencés atyák közül. És itt nagyon fontos elmondanom az értelmiségnek a szerepét, hogy az üldözött években, ahogy emlegettük, hogy milyen volt a kommunista rendszer, hogy mondjam, tisztelettel néztek ránk a professzoraink.
Igen.
Egyet hagy említsek meg, ha szabad, hogy egy mágneses együttható a ki, a görög ki betű, nem tudom már melyik professzor volt, fölrajzolja a táblára, 120 hallgatón végignéz,
csak
nem ismerik. Ez a Krisztus monogram első betűje. Hát olyan hitvallások voltak, tehát összekacsint az értelmiség, és nem a vulgár materializmus, bocsánat a szóért.
És akkor végzel pappá szentelnek. Hányban szentelnek pappá?
1976. május 1-én, Szűzanya hónapjának első napján.
Lékai László vagy ki?
Ő. Uh-huh. Végtelen hálával tartozom neki. Végtelen nagy hálával. Akik gúnyolják, azok abszolút nincs történelmi szemléletük. Ezt állítom, vallom, bizonyítom. Igen. Abban az időben, amit lehetett, ő elérte.
Igen.
Ott van például, emlékszel, a Leányfalusi
lelki gyakorlatosház.
Jezsuitákat visszahívja.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, végtelenül szeretem őt. Úgyis, mint szentelő püspökömet, de azok az évek nagyon kemények voltak, és hálás vagyok, hogy ő volt akkor a esztergomi prímás, és mondom, hogy mindig is szeretettel imádkozom érte, és ha most nyilván összejövünk majd egyháziskolákkal kapcsolatban, rengeteget tett az egyháziskolák financiális megsegítéséért, népszerűsítéséért, tehát ezt szóval mondva, nagyon hűséges piarista öreg diák volt ő.
Igen, azt hiszem Nagy Karizsán volt.
Pontosan.
Nagy Karizsán volt piarista
diák. Nagy tisztelettel gondolok mindig a Lékai bíborosokra.
Igen. Mikor, hol tanítottál?
Tehát 1976. szeptember 1-től Budapesten érettségiztettem osztályt 81-ben, 85-ben, 89-ben. Ott annyi csúszás volt, hogy 88 őszén én már átkerültem Kecskemétre, nyilván indokoltan és bölcsen, ha szabad ezt így mondani. Aztán Kecskeméten működtem 88-tól 2002-ig, megint csak a sarokpontok, hogy ott két osztálynak voltam, legfontosabbnak én osztályfőnöki munkát tartom.
De közben a rendszerváltozáskor a katolikus iskolák újjászületésénél, alapításánál ott bábáskodtál évekig, az Antal kormány idején, ugye?
hosszabban. 1990 azóta tartom magam közoktatás politikusnak mind a mai napig. Seregi Érsek atya, Katona István püspök, volt egy darabig az egyháziskolák püspök képviselője, most halva fekszik, édes nagybátyám. Aztán Kozenszky Richárd, Görbe László, jó magam, és aki engem ebben a területben, ezen a területen leginkább támogatott és hívott is ide, Jelen István ár úr. 61 év barátság köt hozzá. 61 év. És valóban úgy ez az ő hasonlata volt Jelen István ár úré, hogy azt éltük meg mindannyian, mint amikor a Budapest ostroma után a légópincékből előjönnek az emberek a szabad levegőre.
Az energiák felszabadultak, és hát a szabadság.
Pontosan, keskeményben ő szervezte Jelen István ár úr lelki gyakorlatok, aki a hatodik faluba járt misére. Együtt mondtuk a Zsolozsmát misét.
Tehát a civil világi civil állami világ. Iskolák tanárai számára pontosan, tartott, pontosan. Hogy mi a katolikus nevelés, mi a szó katolikus szerint. Oktatás.
És ennek lehettem tagja, ennek a brigádnak. A katolikus kerettanternek voltam főszerkesztője, darabig főigazgató. Ezek, hogy fogalmazzam, megbízatások, tehát nem rankóságban szenvedek. És volt meg egy érdekes küldetésem, 2002-től 2004-ig az egyháziskolák érdekvédelmét vezettem a Oktatási Minisztériumban a Megyesi Gyurcsány kormány alatt. Tehát sikerült elérni 2,5 évig, nem is volt olyan túl nehéz, hogy ne legyen adóssága az MSZP-SZDSZ kormánynak irányunkban. Sok jó ember működött ott, most ez nem ilyen ugrálás jobbra-balra, akit a szakma vezetett. Támogattak a munkámban belülről is, tehát hiteles szakemberek. Szép munka volt 2,5 évig, és akkor utána röviden folytatva még az életpályámat, hogy 2002-ben kerültem Mosonmagyaróvárra.
Ott is van piarista hagyomány, és iskola.
Ott 90-ben az újjászületésnél bábáskodtam az ottani óvári piarista iskolának, és 12 évvel később kerültem oda szolgálatba, igazgatónak, hittanárnak. És 2024-ig, a legutolsó tanórám a piarista iskolában 2020-ban volt. A Hédervári alintézménye Mosonmagyaróvárnak, aztán még 4 évig így tanítgattam, és hát utána kerültem ide, Makos Máriára.
Személyesen is van miért hálát adnod, egy-egy ilyen requiem alkalmával.
Nagyon a magam diákéveiért. Azért, hogy a legvadabb kommunizmusban 1950-től kezdődően fehérvértanúságot is vállalva indult újra ez a 8 iskola. Tehát nyugodtan tekinthetünk úgy mindenkire, úgy gondolom, aki 50-ben vállalta, hadd idézem Sík Sándort, aki szájhagyomány, de hiteles, amikor az egyház-állam közötti megállapodás 1950 hazaért a tárgyalásról, idős atyák mesélték, hogy lerogyott a székre, taníthatunk. És hozzáfűzte, de minden nap kell harcolni a lelkiismeretünkkel. Ezek előtt hajtunk fejet, őszintén. Később én magam is részese voltam ennek a küldetésnek, de nagyon hálaterszívvel fogok beszélni, és leszek a főcelebráns.
Nagyon szépen köszönöm Farkas István piarista szerzetessel, alias Lupus atyával beszélgettünk abból az alkalomból, hogy ő lesz a főcelebránsa november 15-én, szombaton 16 órakor a Margit körúti Ferences templomban az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ki nekem Jézus? Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell, Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek. Mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengítséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne. Ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre. Akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit ha teszel rosszat?
Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
Clarissa, valami rosszat teszel?
Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
Meg ami holnap lesz tantárgy, mindet meg kell tanulnom.
Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélt, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, ahova szeretnénk. Nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor, tudod, most az őszi szünet első napjaiban is olyan rossz volt az időjárás, hogy azt éreztem én is, hogy bárcsak mehetnék a gyönyörű őszi természetbe csodálni a faleveleknek a színét, aztán közben meg szakadt az eső. Ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor
emlékszel-e rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek, pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondta el a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tifani, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, ki mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány, az egész világot, és nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelben lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egyházban élünk, és így a neném, a bátyjaim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnénim, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön, megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
A rabnak nincs szabadsága. Nem mehet oda, ahova szeretne, nem azt teszi, amihez kedve van, engedelmeskednie kell másoknak.
Isten meghallgatta a hozzá kiáltók szavát, átérezte fájdalmukat, ezért küldött nekik egy vezetőt. Ki volt ez a vezető, akit Isten küldött a választott népnek?
Mózes.
Mózes, aki az első húsvétkor kivezette a zsidókat Egyiptomból, így maguk mögött hagyhatták azt az országot, ahol rabszolgaként kezelték őket. Beléptek a pusztaságba, a senki földjére. Itt már a maguk urává lehettek. Ez a szabadság első formája, amikor megszabadult a testük. A kezüket már nem kellett szolgai munkát végeznie, a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokásomról én leszokjak. Van akinek a rendetlenség, van akinek a késések, van akinek a füllentések, van akinek a pletykálkodás, van akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.
Szabad rátett Jézus az Úr. Ő tett szabad rá, ő tett szabad rá. Az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabad rá, ő tett szabad rá. Szabad rá tett Jézus az Úr. Ő tett szabad rá, ő tett szabad rá. Az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabad rá, ő tett szabad rá. Szabad rá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én. Vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzá, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Dicsérje hát az egész életem. Szent vére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én. Vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám. Látnak szemei, boldog vagyok.
Mert Jézus van velem.
Boldog vagyok.
Boldog vagyok, mert Jézus van velem.
Itt van velem.
Dicsérje hát,
dicsérje egész életem. Szent vére által nyertem igazi örök életem.
Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá. Az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá. Szabad rá tett Jézus az Úr, mert ő tett szabad rá,
szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az
Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelki ismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk?
Isten szava bennünk.
Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogy ha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te eláruld-e a, mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelkiismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor... Nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk valaki bekiabálja az osztályból, hogy nem volt házi feladat, mert például neki nincs kész, és akkor a tanárnéni meg elhiszi, akkor hát szerintem nem fogja mondani a másik se, hogy volt házi feladat, pedig ez lenne a helyes, de mégse valljuk be.
Na és ehhez kellene a bátorság és az erő azt mondani, hogy az igazat. És ez az, amihez kell a lelkiismereted, és ekkor vagy igazán szabad, hogyha te felmered vállalni. Hogy bár tudod, hogy van következménye neki, mert meg kellene mutatni azt a házi feladatot, amit te sem készítettél el, de mégis ez az igazságnak az útja, ez a Krisztusi út. És ezeket nehéz megtenni, de én csak arra biztatlak benneteket, hogy ezzel járjatok, mert előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság, tehát ki fog derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész osztály rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgyis ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni. Akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárkihez, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszottok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végig menned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. Az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
A húsra vágyó nép táborába az erőszél fürjeket sodort, volt mit enni.
Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmad szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. Ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a szentmisére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
A szent ostya.
Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsor